Konfiplusz konferenciának ebben az évben, augusztus 14 és 17-e között a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adott otthont. A konferencia idei témája a gyülekezeti és iskolai ifjúsági munka erősítésének lehetőségei a konfirmandus korosztályra fókuszálva. Lelkészeket, ifjúsági vezetőket, vallástanárokat, hittanoktatókat vártak a szervezők a többnapos műhelymunkára, melynek célja a konfirmandus korosztállyal való foglalkozás volt, gyülekezetekben és iskolákban, mindeközben szembesítve a résztvevőket e korcsoport katekézisének kérdéseivel. Mikja Luzsányi Mónika ötgyermek édesanyja, pedagógus. Édesanyja nyelvünk díjas író, családbarát médiáért díjas publicista, a Family Cikk-Cakk keresztény gyermek magazin főszerkesztője, a kateteka.hu hitoktatói módszertani oldal alapító főszerkesztője. A Digitális Nemzedék Megszólíthatósága címmel tartott előadást a Konfiplusz konferencián. A digitális nemzedék istenképéről és a különböző jó gyakorlatokról kérdeztem az előadót. A konferenciának az idei témája a gyülekezeti és iskolai ifjúsági munka erősítésének lehetőségei a konfirmandus korosztályra fókuszálva. Miért gondolja, hogy fontos erről beszélnünk?
Hát, hogyha nincsenek konfirmandusaink, ha nincsenek fiatalok a gyülekezetben, sőt azt mondom, hogyha nincsenek gyerekek a gyülekezetben, akkor 20 év múlva nem lesz kinek prédikálnunk. 20 év múlva üresek lesznek a gyülekezetben, templomokban a padok, és a mostani konfirmációs generáció az, akik néhány éven belül szülők lesznek. Tehát, hogyha őket nem tudjuk megszólítani, akkor gyakorlatilag úgymond halálra vagyunk ítélve.
Az előadásának a címe a digitális nemzedék megszólíthatósága. Milyen perspektívából közelítette meg a témát, melyek voltak az előadásának a legfőbb elemei?
Az első, amit látnunk kell, hogy a virtuális kultúraváltással gyakorlatilag egy olyan világ következett el, amilyen soha nem volt a világtörténelemben. Azt mondhatjuk, hogy felvetődik a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán Istenre a virtuális korban, ugyanis mindenki legyárthatja a saját isteneit, mindenki világteremtő, mindenki Istennek érezheti magát. Mi a feladata az egyháznak? Milyen értékeket tud, egyáltalán mit tud közvetíteni azok felé, a fiatalok felé az egyház, a hittan, a konfirmációi oktatás, akik saját maguk is úgymond teremtőnek érezhetik magukat. Ez volt az első olyan kérdéskör, amit végigjártunk. Azután beszélgettünk a digitális generációkról, miként látják a világot, miként gondolkoznak azok, akik digitális bevándorlók, tehát akik úgy lettek felnőttek, hogy még nem volt számítógép, és miben más a digitális generációk gondolkodása, egyáltalán milyen az Isten képük, milyen Istenben hisznek vagy nem hisznek, mit várnak el Istentől, és hogyan szerzik az információt, hogyan tudjuk őket megszólítani, milyen módszerek, lehetőségek vannak arra, hogy utat találjunk hozzájuk.
És ön szerint, hogyha most gyorsan válaszolni kéne erre, akkor a digitális benszülöttek, tehát akik már ebbe születtek, a Web 2 korában, az internet korában ők, nekik mennyiben más a gondolkozásuk, vagy az Isten képük? Vagy mi lehet az a főbb különbség esetleg, amiben meg lehet ezt ragadni?
Tehát az elsődleges, hogyha az Isten képet nézzük, gyakorlatilag az ember nem tud olyan virtuális világot alkotni, amiben az élő Istent legyárthatja, mert Isten annyira más, annyira különbözik az embertől, hogy mi csak saját magunk képére tudunk Istent teremteni, de az élő Istent nem tudjuk úgymond legyártani. Csak arra van lehetőségünk, hogy felmutassuk ebbe a virtuális térbe, amit a gyerekek saját maguknak legyártottak esetleg, ebbe a virtuális térbe felmutassuk Istent, vagy Isten kódjait, azokat a kódokat, amiket Isten elrejtett a világba, illetve megmutatott a Biblián keresztül, és ezeken a kódokon keresztül tudjunk üzenetet közvetíteni a gyerekeknek. Amint nagyon fontos, minden tréningen, minden képzésen elmondok, a gondolkodásbeli különbség megértése. Mert nagyon sokszor játszunk a szavakkal, és azt mondjuk, hogy digitális degeneráció, hogy ez egyfajta visszafejlődés. És azt kell megérteni, hogy amíg a literalitáson felnőtt digitális bevándorló szülők vagy lelkészek generációja, az információszerzésnél, a betűolvasásnál elsősorban a bal agyféltekéjét használja, ugye a betű olvasásnál különböző tartalomtól független szimbólumokat értelmezünk, olvasunk össze, ez elsősorban egy bal agyféltekés tevékenység, és a jobb agyféltekét, a kreatív agyféltekét, ugye tudósok, művészek használják azt, hogy tudjuk, hogy milyenek is, tehát van egyfajta bal agyféltekés gőgünk, hogy azért mégiscsak ez az igazi. Most a digitális kultúraváltással az történt, hogy a digitális kultúraváltással egy audiovizuális ismeretszerzés lett az elsődleges, ami egy jobb agyféltekés ismeretszerzés. Tehát a digitális nemzedékek gyermekei az információt először jobb agyféltekésen veszik be, egy globális teljes képet kapnak az anyagról, azután átküldik ugyanúgy a bal agyféltekébe, elvégzik ezeket a logikai műveleteket, majd visszaküldik a jobb agyféltekébe kreatívkodni. Tehát amíg mi csak az egyik agyféltekénket használjuk, vagy egy kicsit még a másikat is, addig ők összesen oda-vissza háromszor használják az agyféltekéjüket. Tehát úgy megkérdezem, hogy ki az, aki degenerált? Tehát, hogyha így összehasonlítjuk a generációkat, nem. Másként gondolkodnak. És ezért van az, hogy az iskolai oktatásban nagyon rosszul teljesítenek a mai gyerekek, mert a közoktatásunk gyakorlatilag csak és kizárólag a bal agyféltekére koncentrál. A jobb agyféltekés tanulás szinte teljesen hiányzik, tényleg tisztelet a kivétel. A gyerekek nem képesek anélkül feldolgozni az információt, hogy a jobb agyféltekés globális ismeretszerzés meg ne lenne.
Melyek azok a jó gyakorlatok, amit egy lelkész ezekből ikletet merítve felhasználhat a gyülekezeti élet szervezése során?
Mi magyarok rettenetesen jó helyzetben vagyunk, mert ugye a 80-as évek alternatív pedagógiai módszerei gyakorlatilag a kezünkben vannak, még akkor is, hogyha esetleg mostanra így elfelejtettük őket, vagy félretettük őket. Amit én kiszoktam emelni, hogy nagyon jól lehet használni a hitoktatásban ilyen jobb agyféltekés globális ismeretszerzésre alapuló módszer, az mindenféle élménypedagógiai módszer, drámapedagógiai módszerek, tevékenykedtetés alapú módszerek, illetve ami egy új módszer, amit még kevesen ismernek, de érdemes utána járni, ez az úgynevezett gamifikáció, amikor a tananyagot úgy osztom fel, mint hogy egy számítógépes játék lenne, különböző úgymond missziókat építek fel, különböző skilleket, erősségeket lehet szerezni, különböző pozitív, negatív cselekmények vannak, de ez mind a tananyagra épülve, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó módszer.